itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
Köszöntünk mindenkit az Ásatok Podcast második évadának 6. részében. Köszöntjük az adásban Vidati Vadart, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatóját, illetve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézetének tanácsadóját, kutatási tanácsadóját, illetve az MTL doktorát. Remélem, hogy mindent jól mondtam.
Láttam, készülte.
Lehet, hogy ezt lehetett volna még folytatni ezt a felsorolást, de úgy éreztem, hogy ez elég lesz. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a megtisztelő felkérést.
És felmerült, hogy mi lesz ez a játékkérdés. Az adásnak van egy ilyen hagyománya, hogy kezdünk egy ilyen kis kérdéssel, ami lazán kapcsolódik a beszélgetés témájához. Ezúttal én azt a kérdést hoztam, hogy volt a Balaton déli részén egy feltárás Szólád közelében, ahol, hogy mi került elő, azt majd érintjük a beszélgetés során, illetve talán inkább a következő részben fog majd átcsúszni ez a téma, de ami most engem érdekel, az, hogy ezen a lelőhelyen, illetve a feltárások során hány koravaskori temetkezés került elő?
Nagyon jó kérdés. Hamvasztásos temetkezések kerültek elő, azt hiszem 40 hamvasztásos temetkezés, de ez a mi ásatásunknak, ami a kora középkorra, a langobárd korra fókuszált, a mellékterméke volt.
Ne használjunk ilyen erős kifejezéseket.
Ugyanakkor a kollégáim nagyon lelkesek voltak, mert ebből a korszakból nagyon kevés hasonló temetkezés volt, és gyorsan meg is szabadultunk tőle, mert Jáki András, aki feldolgozta ezt a szakdolgozatában, publikálja is feltehetően gyorsan, de abban a reményben, hogy a szóládi lelőhely nem csak a langobárdok által, hanem ezáltal is híressé válik Dunántúltér tekintetében.
Számot kérnék azért. A 40 az elhangzott, akkor maradunk ennél a 40-nél?
Akkor 28.
Jó. Berci, neked van egy tipped?
Fogalmam nincs. Én egy 33-at mondok.
Jó. Köszönöm a tippeket, majd az adás végén visszatérünk a pontos számra.
Jó.
De hogy ugye már elhangzott, hogy ennek az ásatásnak is alapvetően a fő célja az volt, hogy egy koraközépkori temetőt kutassanak. Ebbe az időszakba fogunk kalandozni, és nem másról lesz szó, mint a langobárdokról, egy korai germán törzsről, akik keresztbe kasul átjárták Európát, és ennek a történetnek tulajdonképpen a régészeti történeti és legújabb kutatásairól lesz szó. És én ott kezdeném, hogy ezeknek a langobárdoknak volt egy történetírójuk, Paulus Diaconus, és mit lehet erről tudni, hogy kik voltak a langobárdok, Paulus Diaconus mit mond róluk, mint a népnek a szülöttje, és hogyan vázolható fel ez a történet, amit itt összefoglaltam.
Igen, hát a langobárdok, a langobárd nép tulajdonképpen lázba tartja nem csak a tudományos világot, hanem a művelt közönséget is. Talán nincs is, aki ne ismerné a nevüket. Azért érdekes a történetük, mert ha igaz, amit Paulus Diaconus ír, hogy Skandináviából származnak, akkor innen egészen az Elba vidéken, vagy a Visztulán keresztül egy másik elmélet szerint elérték a Kárpátokat, a Csemedencét, Morvaországot, Alsó-Ausztriát, Pannóniát, Szlovéniát, és végül megérkeztek Itáliába. A nevük a Lombardia tartomány nevében a máig fennmaradt. Nem csak Paulus Diaconustól hallunk róluk, hanem már első századi római történetírók is írtak róluk. Ugye Róma megpróbálta elfoglalni a a Rajna és az Elba közötti világot, és a későbbi Tiberius császár egy katonatisztje is harcba került velük, Velleius Paterculus, aki már akkor azt írta róluk, hogy a langobárdok vadabbak, mint a legvadabb germán vadság. Tehát egy ilyen bevezető után tudhatjuk, hogy egy harcias nép, akik között sok fegyverhordozó van, és ennek a népnek a régészeti nyomai hamvasztásos temetők esetében fel is tárták. Ezek tulajdonképpen ilyen koravaskori hamvasztás, vagy vaskori hamvasztásos temet, késő vaskori hamvasztásos temetkezések, amelyekben számtalan edényt találunk, és rengeteg fegyvert, és ez a rengeteg fegyver utal arra, hogy valójában milyen fontos volt a hadviselés a nép tekintetében.
Tulajdonképpen igazolja azt, amit írnak róluk, hogy vadak és harciasak.
Igen, egy kis népcsoportról van szó, akik ezzel ellentétben nagyon erős katonai potenciállal rendelkeztek. Egy más, Tacitus azt írja róluk, hogy a langobárdokat csekély számuk teszi nemessé. Tehát ez mutatja a történetíróknak az iszonyatát, és egyben a megbecsülését is a nép iránt. A régészeti nyomaikat is feltárták Hamburg térségében, a Bardovik városa, a Bard, Langobard, a hosszú szakállú nevet a mai napig őrzi, és a 12. századig a Bardengau név is fennmaradt a langobárdok szállás területeként. Tehát így az első századi leletanyagukat nagyon jól ismerjük. Még feltűnnek a langobárdok a második században, a markoman háborúk idején, amikor az obiuszokkal együtt, Cassius Dio szerint, 6000 langobárt támad Brigéció és Arabóna között Panóniába, ahol csúfosan megverik őket, el is kotródnak a tartományból, ugyanakkor 300 évre eltűnnek a történeti forrásokból, és az a baj, hogy az Elba felső folyásától kezdve tulajdonképpen a régészeti nyomaik is nagyon nehezen követhetők, és igazából csak mintegy 300 év múlva jelennek meg a történeti forrásokba, amikor elfoglalják a Csemedencét, Morva területekre, megérkeznek a Dunához, arra a területre, amit a rúgiak népe foglalt el. Rugilandának is hívták, és hallunk a langobárdokról, hogy elfoglalták a Rugilandát, és szembe kerültek a félelmetes herulokkal, akik a pannoniai térségnek az urai voltak ebben az időszakban. Természetesen rögtön összetűzésre került sor a langobárdok és a herulok között, és ez a langobárdok győzelmével végződött. És ezután a langobárdok egy hihetetlen politikai terjeszkedésbe, diplomáciai tevékenységbe kezdenek, amit az is mutat, hogy Váho, aki legyőzte a herulokat, rögtön feleségül vette a legyőzött herul királynak a Rodulfnak a lányát, Szilingát. És mi van ennek a jelentősége? Rodulf, ő fegyveres fia volt Nagy Teoderiknek, az Észak-Itália királyának, és éppen ezért ezáltal legitimálódott a hatalma Váhónak. Ugyanakkor később a Türing király lányát vette feleségül, aki a Raikundát, és ezzel ő, Raikundának pedig a bátyja szintén kapcsolatban állt az észak-itáliai gótokkal, és ezzel a királyi családoknak egy közössége alakult ki, ami a hatalom gyakorlásnak akkor egy megfelelő módja volt. Úgyhogy Váho ezután intenzív terjeszkedési politikába kezdett, bevonultak a Paulus Diaconus által Feldenek nevezett területre, ez valójában a Morva mező a magyar történelemből is ismert, és nagyjából 510-től kezdve kezdték elfoglalni Pannóniát, megjelennek a Kelet-Alpok vidéki térségben, a burgellandi területeken, majd végig sorba a római erődökben, őrtornyokban környékén feltűnnek a langobárd leletek egészen Szentendréig, Aquincumig követhetjük a korai langobárd langobárd betelepedésnek az időszakát.
Ebben az időszakban akkor Csehországból ki is jönnek és bevonulnak Pannoniában, vagy fenntartják a cseh megtelep, vagy csehországi megtelepedésüket?
A csehországi temetők is, a langobárdkori temetők is végigkövethetők. Gyakorlatilag a pannoniai uralom időszakának a végéig 568-ig, tehát megmaradnak azok a szállásterületek is. Itt egy politikai terjeszkedésről van szó. Váhorról is tudjuk, erről a nagyhatalmú királyról, aki 30 évig uralkodott, hogy ő nem települt be a Pannoniába, tehát a sírját valahol Morvaországban, vagy Alsó-Ausztriában, vagy éppen a Csemedence környéken. Inkább Morva területeken lehetne keresni. Most nagyon érdekes a langobárd leletanyagnak a meghatározása. Itt hogy jelenik meg a langobárd leletanyag? Hogy lehet a langobárd vándorlást értelmezni? És ez egy komolyabb történeti kérdés. Mit értünk a népvándorláskori népmozgások alatt? Ez egy nagyon fontos elméleti kérdés, amiről számtalan vita zajlott a közelmúltban. Itt egész népek, családok vándorlásáról beszélünk? Vagy katonai csoportok vándorolnak? Elitek? Egy hercegek, vagy vezető családok és katonai kíséretük vándorol? Különféle szakemberek vándorolnak? Specialisták például, akár bányászkodással foglalkozók, vagy valamilyen speciális mezőgazdasági növényt előállítók? Tehát az utóbbi időszakban nagyon differenciáltá vált az a kép, ami alapján meg tudjuk állapítani a népvándorlásokat. És ezen kívül különösen érdekes, hogy Csehországban, Morvaországban egy olyan típusú anyagi kultúra jelenik meg, amely korábban Türing területeken figyelhető meg. Nem csak a leletanyag, hanem a temetkezési szokások, a halottas házak építkezésének a szokása.
Ez hogy néz ki? Hogy néz ki a langobárd temetkezési szokás? Vagy hogy néznek ki a szokások Csehországban, vagy Csehország területén?
Igen, hát gyakorlatilag a langobárd temetkezési szokások nagyon hasonlóak, ezek a halottas házak is. Így már egy kicsit előre megyünk, de ilyen fa szerkezetes cölöpös házakat építenek a legelőkelőbbeknek. Erre vannak Türingiában nyomok, a Kárpát-medencében is ezek a cölöpök feltárhatók, és ezáltal egy halottas ház is rekonstruálható, ami alapján tulajdonképpen a lakóépületeket is valószínűleg tudjuk rekonstruálni. A megrázóbb élményt azonban a langobárd temetőkben a hihetetlen sírmélység jelenti. Nem azt jelenti, hogy mindenkit nagyon mélyre temettek, de az legelőkelőbbeket igen. Például Csehországban van egy temető, a Szakvicei temető, illetve ez Morvaországban található, 7 méter mélyen temették el. Ez egy óriási befektetés, óriási munka, 20-30 köbméter földet kellett kilapátolni, aztán később kilapátolták a sírrablók, aztán később kilapátolták a régészek is, tehát ez egy ilyen ismétlődő történet, de valakinek a társadalmi pozícióját meg tudjuk határozni a sírépítménybe fektetett munka alapján, és ez különösen látványos a langobárdoknál. Más nép nem gyakorolta ezt a szokást a népvándorláskorban, sem a magyarok, még esetleg a koravarkorban találunk mélyebb sírokat, vagy nagyobb energiabefektetést igénylő sírformákat. Ami érdekes Csehországban és a Morvaországban, hogy megváltozik az 5. századihoz képest az anyagi kultúra. És akkor kik vándorolnak? Tehát a népesség vándorol, a tárgyak vándorolnak. Mit jelent a népvándorlás? Régészetileg ezt hogy foghatjuk meg? Valójában ide áttelepül egy katonai csoport a kíséretével együtt, és azt tapasztaljuk, hogy a temetőben, a langobárd temetőkben mindenhol megfigyelhetők a helyi népességnek, temetőinek a folyamatossága. Itt az anyagi kultúra átalakul, egy új stílus jelenik meg, ami egyben nemzetközi stílus a maga lokális sajátosságaival, de az látható, hogy egy uralmi területen, egy hatalmi területen a hatalmi elit ízlésének megfelelően alakul át mind a bevándorlók, mind az alapnépességnek az anyagi kultúrája. Tehát gyakorlatilag ez azt is mutatja, hogy Nem mindenki langobárd, aki langobárd módon van eltemetve. Még talán a temetkezési rítus az nagyon tradicionális, az inkább megőriz ősi formákat, tehát valószínűleg azért a betelepülő langobárdok kapták a mélysírokat, és mert ők képezték a társadalom elitjét, bár ebben a tekintetben is lehetnek keveredések, és voltak is, amihez majd nagyon szép adatokat adnak eltehetően a genetikai vizsgálatok. Tehát ilyen módon a Csehországban, Morvaországban, Alsó-Ausztriában is a helyi népességnek a továbbélése kimutatható, viszont az anyagi kultúra végletekig langobárdá válik. És ez egy másik problémát vett fel, hogy a régészeti leletek mennyiben etnikumjelzőek. Ugye még a 70-80-as években én is úgy tanultam, hogy langobárd fibula, gót, ruhakapcsolótű, magyar tarsoly, avar öv, és akkor mögötte mi avarokat, bolgárokat, magyarokat, gepidákat, langobárdokat gondoltunk. Ez azonban csak a viselet, de nem tudjuk, hogy valójában a személynek milyen identitása volt, milyen kulturális identitása volt, milyen szociális identitása volt, milyen valláshoz tartozott. Pláne nem tudtunk semmit a biológiai hátteréről, ha fizikai, antropológiai adatok rendelkezésre álltak is. És a korábbi gyakorlatban, 80-as, 90-es években jellemző volt, hogy ugye az antik történeti források alapján kialakítottunk képet az egyes népek által elfoglalt területről. Volt langobárd szállás terület, türing szállás terület, vagy avar, vagy magyar szállás terület, és az ezen a területen előkerült jellegzetes tárgyakat azonosítottuk is a népekkel. Uh-huh. És hogyha ezek a tárgyak a szállás területen kívül kerültek elő, rögtön migrációra gondoltunk, pedig lehet, hogy csak valamilyen kulturális adaptációról van szó, kulturális átrétegződésről.
Tehát egy divat, és megtetszik a szomszédnak az autója, és akkor én is olyat akarok venni. Most egy mai példával, vagy most tudom.
Igen, valahogy így életszerűen kell ezt elképzelni, de miért tetszik meg, mert valószínűleg valamilyen kontaktus létrejött a két nép között. Ez lehetett a ajándékcsere, a felesleges árunak a cseréje, vagy hiányzó áru cseréje, de akár egy csata is, rablás, tehát nem csak békés és szelíd dolgokra kell gondolni, hanem ami talán még jellemzőbb volt, a zsákmányszerzés, és így a másik kultúrájának a megismerése, és adott esetben, ami aztán később egy reprezentációs versengéshez is vezetett, ami kifejeződik az anyagi kultúrában.
Én most egy picit visszamennék. A langobárd haditevékenységeknek, a pannoniai haditevékenységeknek van régészeti nyoma Magyarországon, amiről meg lehet állapítani, hogy itt langobárdok harcoltak esetleg?
Hát ugye viszonylag jól ismerjük a langobárd történelmet, a terjeszkedést, a terjeszkedés folyamatát is látjuk régészetileg. A harci tevékenységre is tudunk következtetni. Ugye amikor a langobárdok kitör a bizánci és osztrogót háború, akkor Narses császári helytartó, itáliai bizánci császári helytartó kérésére 6000 langobárd megy Itáliába. És ott győzelmet is aratnak, de olyan galádul viselkednek, hogy Narsesnek ellátja őket mindenfélével, és külön határig kísérteti őket, tehát fegyveres kísérlet alatt kellett elhagyniuk, mert vadabbak voltak, mint a legvadabb germán vadság. Tehát tudunk ilyen tevékenységről. Arról is tudunk, hogy ezt követően a Kaukázusba, Laziké tartományba a perzsák ellen küldik őket Bizáncból, és egy érdekes lelet elő is került a Freinsdorfi temetőből, Ausztriából, ami egy ilyen keleti típusú, Martinovka típusú szívéget jelez. Lehet, hogy ez is a keleti kapcsolatoknak egy jele, hogy ezt az ásató publikálta.
Tehát akkor, hogy a 6. században itt vándorol egy, nem tudom, zsoldos csapat 1000 kilométert, vagy akár 1000-nél is több kilométert a bizánciak kénye kedve szerint.
Igen, meghökkentő, de így történik, de ugye ráfáznak erre az itáliaiak, mert akkor a langobárdok megismerik Itália gazdagságát, előnyeit, és 568-ban már tudatosan térnek vissza erre a helyre, részben a Kárpát-medencében kialakult politikai helyzet következtében. Most az eredeti kérdésre válaszolva, hogy van-e valamilyen hadi eseménynek, foglalásnak, vagy valamilyen a csataterek régészetének módszere szerint meg tudjuk-e határozni valamilyen eseményt? Hát sajnos, régészetileg sajnos nem tudunk meghatározni. Pedig nagyon jellegzetesek a langobárd fegyverek, és nagyon erős a fegyveres reprezentáció a langobárdoknál. Például az előbb említett szóládi temetőben minden felnőtt férfinak fegyvere van. Ugyanakkor a frank, alaman, bajor, gepida temetőkben ez általában 20-30%. Tehát ez is mutatja a fegyveres reprezentációnak a súlyát. Most tudjuk, hogy a langobárdok ugye elfoglalták a római településhálózat stratégiai pontjait, őrtornyokat, vagy az őrtornyok közelébe találhatók a temetkezések. Ha ott élt még valamilyen provinciális római maradvány lakosság, akkor azt kontrollálták, és ez végig megfigyelhető egészen Szentendréig, vagy Rácalmás térségében közvetlenül az ott őrtorony mellett van egy római temető. Most egy langobár temető. Most a langobárdok felveszik Bizánccal a kapcsolatot, szövetkeznek korábban ugye türingekkel, frankokkal, de Bizánc felé orientálódnak, mert meghökkentő ugyan, de Bizánc és az itáliai királyság figyeli Pannóniát is. Pannónia még mindig a birodalom elveszett része, amit megpróbálnak visszaszerezni, de az 5-6. Században végig látjuk, hogy mind kelet Róma, mint pedig Itália kontrollálni akarja Pannónia valamilyen területeit. Ugye nem véletlenül, hogy a hunkor után a különféle népeknek, gepidáknak, szvébeknek, illetve a keleti gótoknak évjáradékot Marcianus bizánci császár fizet. És a langobárdok is Dél-Pannóniát már a bizánciak együttműködésével próbálják megszállni. Ugye elfoglalják a dráva térségét, és akkor itt kialakul egy 546 után kialakul egy Norikon polisznak nevezett terület, ami a görög forrásokban így maradt fenn, mert Bizánc támogatja a langobárdok Itália felé nyomulását, mert Bizánc szeretné visszaszorítani a gótoknak az itáliai hatalmát. De a dráva térségéig hatolnak, és ekkor Dél-Pannóniában megjelennek a langobárd temetők, többek között ide tartozik a szóládi, a tamási, a kajdacsi vagy a mohácsi temető is, és azt állapítottuk meg, hogy 510 után kezdik a langobárdok elfoglalni a Duna északi vonalát, és itt valóban több generációnál használt temetőket találunk, Hegykön például, vagy Szentendrén, majdnem 100 síros temetők vannak, vagy Szelestén, amit a közelmúltban tártak fel. Dél-Pannóniában pedig érdekes módon, annak bizonyítékaként, hogy itt csak egy generációi langobárd megszállás volt, 50, maximum 50 síros temetőket találunk.
És hogy néznek ki egyébként a langobárd temetők Észak-Pannóniában, tehát a Dunamenti részeken? Tehát hogy néz ki mondjuk a Szentendrei temető? Az ugyanott is megtaláljuk ezeket a 7 méter mély sírokat?
Hát igen, mély sírokat találunk. Többek között még római köveket is felhasználtak egy-egy sírnak a kiépítésére. Lovas, nemesi sírokat találunk a középpontban, és amellett sorban helyezkednek el a temetkezések. Itt elsősorban családi sírcsoportokra kell következtetni. A népesség ugyanakkor vegyes lehetett. A Szentendrei temetőben sajnos az antropológiai leletanyag nagyon hiányos, itt nem tudunk genetikai vizsgálatokat végezni, de de történtek egyes esetekben vizsgálatok, ahol sikerült elkülöníteni egy ilyen erős csontozatú, magas, robusztus alkatú népességet, ami nagyon hasonlít az észak-európai germán népességre, és egy gracilisabb panóniai mediterrán jellegű népességet, amely pedig a helyi panónia őslakosságát jelenthette a római időktől fogva. Tehát pusztán fizikai, antropológiai adatok alapján is sikerül elkülöníteni a népességet, és gyakran ez a különbség a régészeti leletek tekintetében is megmutatkozik. A helyi lakosságnak a sírjait nem ásták olyan mélyre, kevesebb mellékletet tettek a sírokba, egy-egy jelzésszerűen csak esetleg a keresztvetett kartartás keresztényekre is vonatkozhat. Ugyanakkor látszik, hogy a temetőnek a karakterét, a jellegét, a struktúráját, mint ahogy az egykori társadalomnak is a struktúráját az előkelő langobárdoknak a sírjai határozták meg, és ennek térbeli kifejeződése a temető térképen is megfigyelhető.
Hogy néznek ki azok a sírok, amiket a langobárd elithez, az előkelőköz kötünk?
Hát sajnos ilyet viszonylag keveset ismerünk Pannonia területéről. Ugye van a Morvaországban a Zsurányi csatamező, ami az Austerlici csata színhelyén van, erről a pontról figyelte Napóleon a háborút, és itt tártak fel egy hatalmas halomsírt, amely bolygatott volt, több személy sírját tartalmazta, fakamrát, egy nagy fakamrát építettek, és rengeteg kő fette ezt a sírépítményt, amit egy nagyon jelentős királynak, vagy előkelőnek építhet. Fafaragványok kerültek elő ebből, vagy különleges mediterrán importra utaló leletek. Hát ilyen csodákkal Pannoniában nem büszkélkedhetünk. Itt említésre méltóak a Moson-Szent Jánosi sírok, itt három előkelő sírját tárták fel egy csoportban, és itt láthatjuk, hogy milyen a reprezentációja egy langobárd előkelőnek. Az egyik sírban egy elefántcsont játéktábla volt, elefántcsont figurákkal, ezekkel Koncz István foglalkozott, és Tóth Zsuzsanna, illetve Bollók Ádám az elefántcsont kereskedelem kérdéseivel. Általában megfigyelhető, hogy a Meroving korban a barbár előkelőknek a temetkezéseiben találhatók különféle bábukból, rendszerint elefántcsontból vagy drága kövekből álló játékok. Ilyenek a mediterránum területén is előkerültek, és általában ugye az arisztokrácia gondtalan életformájához tartozik a játék. Csak ők engedhetik meg maguknak, ők ismerték meg, valamilyen diplomaták, vagy kézművesek, vagy tudósok, vagy papok révén, és hogy ők birtokolnak egy ilyen elefántcsont társasjátékot, az is mutatta az ő jó életüket, az ő köznéptől elkülönülő státuszokat. Az, hogy ők játékkal tölthették az idejüket, ez fontos volt, hogy még jelezzék a sírjukban is, ezért az elefántcsont bábukból álló játéktáblát betették a sírba. De nem csak ezt tették be, hanem bronzedényeket is, amelyek nem helyi készítmények, mert a helyi fémművesség nem tudott ilyet előállítani, mert sem településeken, sem más sírokban nem találunk ilyen bronzedényeket. Ezek biztosan a formájuk, a kiképzésük, a technikai kivitelezésük színvonal alapján biztosan valamilyen mediterrán műhelybe készültek, a bizánci birodalom területén, vagy Itáliában, valamilyen összekötők révén, akár diplomáciai ajándék csere formájában is eljuthattak a Kárpát-medencébe, és így a Moson-Szent Jánosi sírokban, két sírban is található egy-egy mediterrán tál, ami ugyancsak a mediterrán előkelők életformájának utánzására vonatkozó igényt mutatja, hogy mi úgy élünk, mint a mediterránum területén az általunk csodált előkelők, velük szeretnénk versenyezni, nekünk is ugyanolyan étkészletünk van, és viszont ezt barbár módon betesszük a sírunkba, mert úgy gondoljuk, hogy a túlvilágon is kell, hogy ezek a kincsek minket szolgáljanak.
Uh-huh. Fegyverek vannak a sírban? Vagy a mosonszentjánosi sírokban?
Sajnos itt nagyon megbolygatták ezeket a temetkezéseket. Fegyverekre utaló nyomok előkerültek, de valójában a fegyverek azok nem kerültek elő.
Ó, de azért akkor tudható, hogy ezek rendes langobárdok voltak, és volt fegyverük.
Igen, igen. Sajnos a csontanyaguk is hiányzik. Fényképen ugyan megmaradtak, de a korabeli 60-as, 70-es évekbeli múzeumi viszonyok között elkallódtak, holott semmit nem lenne olyan izgalmas vizsgálni, mint az elitet, amely a sajátos szociális diplomáciai kapcsolatrendszerei szerint egy különös fényt vethet mondjuk a langobárd népességnek a biológiai hátterére.
És a langobárd történet hogy ér véget itt a Kárpát-medencében?
Ugye a langobárd történet nagyon különös vége van. Ugye látjuk, hogy a langobárdok harccal foglalják el Pannóniát, legyőzik a herulokat, majd családi politikába kezdenek, a frankokkal szövetkeznek, ott vannak Itáliában, a Bizáncnak adnak zsoldosokat, és ahogy elfoglalják Dél-Pannóniát, szembe kerülnek a Tisza vidékén élt gepidákkal. Nem feltétlenül kellene szembe kerülniük, hiszen a langobárd király feleségül veszi a Gepida királynak, Élemund Gepida királynak a leányát, Ausztriguzát, tehát látszik, hogy egy jó kapcsolatok kezdenek kialakulni, ugyanakkor a háttérben ott működik Bizánc, mert a gepidák, mint minden barbár néptör, a gazdag birodalmi területek felé oda szeretnének betelepülni. Ugye tudjuk, hogy a gepidák is háromszor foglalják el az egykori császárvárost, Sirmiumot, és háromszor veszítik el. És éppen ezért veszélyeztetik a bizánci érdekeket, és ezt a feltörekvő, ambiciózus, harcias népet a bizánciak felbújtatják arra, hogy számoljanak le a gepidákkal. És a langobárdokat be is húzzák a csőbe, őket ugyanúgy vonza ugyanaz a gazdagság. Nem biztos, hogy őszintén tárgyalnak a bizánciakkal, ugyanakkor egy évtizeden keresztül harcolnak a gepidákkal, majd sikerül őket legyőzniük, de nem bíznak eléggé magukba, és megkérik az avarokat, hogy segítsenek legyőzni a gepidákat. És ez egy végzetes ballépésnek tűnik, ugye az avarok Belső-Ázsiából indultak el, és amikor a türkök legyőzték a zsuánzsuánokat, és ebből egy 5-6 ezer kilométeres vándorút után megérkeznek a Kaukázus előterébe, követeket küldenek Bizáncba, majd kérik, hogy hadd települjenek be a birodalom területére, de ugyanakkor a frankok a Meroving területek felé is orientálódnak, és az Elba vidéken kétszer is összetűzésbe kerülnek a frankokkal, és pont ekkor is egy frank hadjáraton vesznek részt 567-ben, és a langobárdoknak kapó óra jön, hogy akkor az avarok segítségével legyőzik majd a gepidákat, de mire az avarok megérkeznek, lehet, hogy taktikusan, addig a langobárdok elvégzik ezt a munkát, legyőzik a gepidákat, ugyanakkor ott vannak a még gepidáknál is veszélyesebb szövetségesükkel, ott maradnak az avarokkal, és meg is rettennek tőlük, olyannyira, hogy átadják az avaroknak az állatállományuk 10 részét, és minden történeti forrás azt mondja, hogy ők az utolsó emberig nőket, gyerekeket, családokat felpakolva, falvaikat felégetve elhagyják Pannóniát, és 568 húsvét másnapján Szlovénián át a régi hadiúton keresztül megkezdik Itália elfoglalását. Most ez volt a régi történeti kép, és akkor az avarok utána rögtön be is rendezkednek, mind az Alföldön, mind a Dunántúlon. Ugyanakkor az újabb történeti kutatások arra utalnak, hogy bizonyos langobárd csoportok, vagy pannoniai csoportok megmaradtak a Dunántúlon. Esetleg mások is érkeztek ide frank területekről. Egy másik elmélet szerint az Alföldről gepidák csoportjait telepítették át. Ez a migrációnak egy hihetetlenül izgalmas időszaka. Minden esetre azt látjuk, hogy az avarkorban nagyon különbözik a dunántúli népesség és a latnyéki kultúra, és a jobbára eurázsiai leletanyag és szokások által jellemezhető alföldi leletanyag és kultúra. Mit találunk a Dunántúlon? Germán csoportokat. Mondjuk, hogy inkább mondjuk így, hogy Meroving csoportokat, akikről nem tudjuk, hogy meg ott maradt langobárdok-e, vagy betelepült gepidák-e, vagy idejött verekedésre és zsákmányra éhes frankokról van-e szó. Minden esetre látjuk, hogy a Dunántúl alaplakosságát ebben az időszakban inkább egy ilyen európai társaság képezi, akik különböző csoportokban élnek, Aquincum térségében élnek, a Florián, a csákvári római erőd térségében, Keszthelyfenék puszta térségében. Tehát még a római település struktúrához igazodva helyezkednek el ezek a csoportok nagyjából még a 6. század végén is. Kölket Fekete Kapun, szintén Altinum erődjének a közelében. És fegyverekkel temetkeznek, az anyagi kultúrájuk nyugati típusú, Meroving, és hát az avarkori történeti forrásokból ismerjük, hogy germán gepida fegyveresek vettek részt az avarok hadjárataiban a Balkánon, még Konstantinápoly 626-os ostrománál is ott vannak a gepida fegyveresek, illetve a szlávok. Gyaníthatjuk, hogy azokról van szó, akiket itt a langobárd időszak után az a koravarkori 6. század végi, 7. századi elejé pannoniai temetkezésekben meg tudunk fogni. Egy fegyverrel temetkező, tehát egy autonóm közösségről lehet szó, akik szabadon szövetkeztek az avarokkal, és felajánlották a fegyveres szolgálatukat, mellesleg valószínűleg nem szabad elhatározásukból. Ugye a nomád politikai berendezkedésnek a lényege az volt, hogy ők elsősorban nem a területeket foglalták el, hanem népeket győztek le, az elitet kiirtották, ha nem működött velük együtt. Vagy olyan szövetségi rendszert hoztak létre, amelyen belül a humán erőforrás számított. És így a gepidákat, szlávokat és mindenféle más népeket is használtak az avarok, és ennek tükröződése figyelhető meg ezeknek a Meroving típusú temetőknek a gazdagságában az avarkor elején, sőt, olyan Meroving típusú, germán típusú fejedelmi rangú temetkezések is előkerültek, amelyeknek a leletanyaga vetek minőségben, aranyban való gazdagságban vetekszik a nyugat-európai Meroving-kori királyok és előkelők leletanyagával. Itt a kölkedi női sírok gazdag bizánci és Meroving típusú leletanyagára gondolok. Tehát ugyanúgy, ahogy Attila idején, Attila is egy szövetségi rendszert hozott létre germán népekből, feltehetően ez működött az avarkor első felében a Kárpát-medencében is, és a Pannóniában élt különféle népcsoportok fegyveres szolgálattal tartoztak az avaroknak, ugyanakkor megőrizték az autonómiájukat, és ezek között sejthetjük ma már, hogy a langobárdok is voltak közöttük. A Szentendrei temető utolsó rétege, vagy Oroszváron tártak fel egy temetőt, ami azt mutatja, hogy 568 után is volt élet ebben a temetőkben, tehát a langobárdoknak a nyomai még az avarkor esetében megfigyelhető. Régészetileg ezt most már jól látjuk, és ez ellentmond a történeti forrásoknak, mert a történeti források egyértelmű elvándorlásról beszélnek. Most érdekesek lesznek a genetikai adatok, hogy ezt a kontinuitást fogjuk-e tudni majd bizonyítani a koravarkori temetők esetében.
És a régészet tudja azt igazolni, hogy a langobárdok átmentek, vagy legalábbis valamennyien átmentek Itáliába?
Hát igen, itt a itáliai foglaláskori leletanyagot kell figyelni. Ismerjük, ahogy langobárdok megdöbbentően gyorsan elfoglalják Itáliát, három nagy település területet alakítanak ki egyet Észak-Itáliában, ahol majd később Pávia lesz a központ, a Közép-Itáliában Benevento lesz a központ, valamint Dél-Itáliában, ahol Spoleto a központ, és emellett megmaradnak bizonyos területek, Róma, amely megőrzi önállóságát, látszólag Bizánc uralma alá tartozik, valamint Ravenna térsége is Bizánchoz tartozik még ebben az időszakban. A legkorábbi leletanyag mintha tökéletes folytatása lenne a pannoniai leletanyagnak. Még Dél-Itáliában is, Nocera Umbra, Cividale temetőiben figyelhetjük. Nocera Umbra és Casteltrozeno temetőiben figyelhetjük ezt meg. Nem beszélve a Udine, Friaul, Cividale lelőhelyeiről. És ilyen szempontból nagyon érdekes vizsgálatok végezhetők a Nocera Umbrai temetőben, amit ugyan már feltártak a 19. század végén, de most publikáltak a közelmúltban, de még mindig csak a leletanyagot és nem az elemzést. Viszont vannak olyan felmérések, ahol sikerült kimutatni a nagy, több száz síros temetőben olyan sírcsoportokat, ahol azok a családok temetkeztek, akiknek a leletanyaga, ékszerei, főleg a női ékszerei, közvetlen kapcsolatokat mutatnak a pannoniai leletanyaggal. Tehát itt feltétlenül a mesterek is vándoroltak, és ezért mutatható ki ez a nagyfokú azonosság. Ugyanakkor az is látszik, hogy egy generáción túl már eltűnik ez a germán típusú, langobárd típusú reprezentáció a nőknél, és hasonulnak a helyi, mondjuk úgy, hogy a római divathoz, római fejfedőket vesznek, római kitűzőket viselnek, a ruhájuk, az övük, a csatjaik, az már a helyi viseletet tükrözi. Ezzel szemben az az érdekes, hogy a langobárd férfi síroknál szinte egy évszázadon belül nincsen változás. Ugyanazok a militáris jellegű temetkezések figyelhetők meg, pajzsal, karddal, láncsával temetkeznek. Ugyanúgy megfigyelhetők a viszonylag mély sírok, itt azonban már nem olyan mélyre ássák őket, és nem fakamrákat építenek, hanem adott esetben kőből, kőlapokkal fedik le a temetkezéseket. És hát horribile dictu, még az is előfordul, hogy 100 évvel később templomba temetkező langobárdok, akik feltehetően már keresztények fegyverrel vannak eltemetve. Mm. Tehát egy évszázadon keresztül a langobárdok őrzik ezt a katonai jelleget, ugyanakkor óriási feladat hárult rájuk. A langobárd hercegség rendszere kiépült, átvették a politikai hatalmat, és feltetően valamilyen megállapodás jött létre az ott élt késő antik arisztokráciával, a politikai hatalmat a langobárdok gyakorolták, ugyanakkor a városokat, a gazdaságot, a termelést, a késő antik korabizánci struktúrák szerint a helyi népesség működtette, és a langobárdok ennek a javára hát fölözték le. Ez a hatalmas késő antik korabizánci kultúra nem maradt nyomtalanul a langobárdok életében, amit legfőképp az bizonyít, hogy elvesztették a nyelvüket, elvesztették germán nyelvüket. Ugyanakkor a barbár világ és a késő antik világ találkozásának egy olyan különleges példája, ami a langobárdok esete, ami modell értékű, és esetleg más népek esetében ez nem vizsgálható ilyen egyértelműen. Az az anyagi kultúra, művészet, műveltség, ami kialakul, amit megfigyelhetünk a Cividalei templomokban például, vagy Páviában, ahol a paloták nyomai is előkerültek, vagy Beneventóban, vagy Spoleto térségében. Ez a 8. században is virágzott, tovább élt, és ez az itáliai kultúra még az európai romanikát is meghatározta.
Tehát akkor szerintem elég jó körbejártuk, hogy a langobárdok története az hogyan vázolható föl, de igazából a kutatások, a legújabb kutatásokkal folytatni fogjuk a következő részben, de addig is nagyon szépen köszönjük tanár úrnak, hogy itt volt, és köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt.
Köszönjük.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.